képviselete, Dél-Balatoni csoportjának elnöke. Makkos Péter elmondta, a megkérdezett velencei tavi vendéglátósok arra panaszkodnak, hogy a tó állapota miatt katasztrofális az idei szezon. Hozzátette, a visszaeső forgalom, a magas költségek és a munkaerőgondok miatt sok tóparti vendéglátós bezárt, vagy már csak hétvégékre nyit ki. Fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Az éjszakai 18-23 fok után, holnap délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blocher, Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Jó estét, gyerekek! Tegnap akkor búcsúztunk el a három vándorló gyerektől, amikor elhatározták, magukkal viszik az útmenti növényt, Málé Malvinka füvet, hogy megkeressék számára a növények királyát, aki szép, új nevet ad majd neki. Martin és Alexander pompásnak találta az ötletet.
Elviszlek a nadlágylebemben,
ajánlotta fel Alexander.
A mi csodádban?
Csattant fel Málé Malvinka fű. Azt akarta mondani, hogy a nadrág zsebében, nyugtatta meg Martin.
Ott kucorogjak a sötétben?
Méltatlankodott Málé Malvinka fű, megint csak jogosan. A növényeknek ugyanis fény kell.
A telembuláját!
Kiáltott fel hirtelen Alexander, mire mindannyian odafordultak.
Micsoda fula jószág mászkál itt a legnagyobb nyugalommal a fűben. Egy ág, öreg, száraz fadarab.
Az volt, de mozgott.
Alexander rákiáltott. Hé, te ág, gyere csak!
Mit akarsz?
Mordult vissza az ág. Látszott, hogy ő sincs a legjobb kedvében.
Állj meg egy szóra!
Kérlelte Tánya barátságosan. Ez végre hatott.
Mi kell?
Kérdezte az, és megállt. Szó, ami szó, vándorló ág elég mogorvának mutatkozott, ezért hát illedelmesen megkérdezték tőle, elvinné-e a hátán Málé Malvinka füvet a növények királyához. Az ág először nagyot nevetett, mivel ő is meglehetősen bolondosnak találta ezt a nevet, aztán újra mogorva képet vágott.
Hát, nézzétek, nem vagyok már éppen suttyógaj, és az egész életemet végig vándoroltam. Eddig 7884 kilométert tettem meg. És az igazat megvalva egyetlen kívánságom van, szeretnék valahol végleg elhelyezkedni. Semmi kedvem, hogy egy ilyen, hogy is hívják, füvet cipeljek a hátamon. Viszlát!
Azzal indult is tovább.
Faragatlan tuskó!
Kiáltotta Martin felháborodva. Ám Tánya ravasz volt. A lehető legudvariasabban szólt ág után.
Ugyan, kedves ágacska, ne felejtsd el, arra vágysz, hogy elhelyezkedhess, mondjuk egy fán. Mégis hogy gondolod?
Képzel csak el, hogy elérkezünk a növények királyához, aki éppen kitekint kastélyának aranykeretes padlásablakán, és így szól.
Nézzétek, a vándorló ág milyen fáradtnak látszik. Szétnéz a kertben, ahol csupa ezüstfa áll, és azt mondja. Van itt még hely ennek a szegény vándorló ágnak,
azaz neked.
Legjobb tehát, ha velünk tartasz, folytatta Tánya. Málé Malvinka fű pedig olyan könnyű, meg se fogod érezni, hogy a hátadon van. Megegyeztek. Vándorló Ág ugyan morcos maradt, de megengedte, hogy Málé Malvinka fű kényelmesen elhelyezkedjék a hátán. Minden rendben? Kérdezte Martin. Akkor gyerünk! És a kis társaság útnak eredt. Ne billegj! Mordult rá Vándorló Ág Málé Malvinka fűre. Én nem billegek, mondta Málé Malvinka fű. Gondolkodom. A világról gondolkodom éppen. Az jutott eszembe, milyen sok baj van ezen a világon. Alexandernek nincs nagybátyja, nekem nincs megfelelő nevem, neked pedig nincs nyugtod. Ez mégiscsak borzasztó.
Bánom is én, csak ne gondolkozz, morgott Vándorló Ág. Csiklandús vagyok. Közben sötétedni kezdett. Martin látta, hogy közeleg az este, így szólt.
Srácok, aludni kellene.
Na végre, mondta megkönnyebbülten Vándorló Ág, azzal mély álomba zuhant. Hol alszunk? Nézett körül Tánya, akinek nagyon hiányzott megszokott ágyacskája. Itt, mutatta Martin. A harmatos füvön? Kérdezte Tánya méltatlankodva.
Talán van ellefelé egy turistaház?
Szólt közbe Alexander. Turistaház persze nem volt a közelben, de még csak egy tanyaudvar sem. Csupán a mezőn átvezető hosszú országút állt előttük, amelynek két oldalán dúsan nőtt a fű. Így hát a szabad ég alatt éjszakáztak.
Hé, Ág, ébredj! Kiáltott Martin Vándorló Ágra. Ideje nyugovóra térnünk.
Én már aludtam, jegyezte meg bosszúsan Vándorló Ág. Ekkor Martin elmagyarázta, hogy sorjában őrséget kell állniuk, hát ha erre téved Hóri Hordó, az óriás. Az első két órát Martin vállalta, de az óriás nem járt arra. Mikor letelt az idő, felébresztette Alexandert, aki elfoglalta őrhelyét, de ő sem látta Hóri Hordót. Utána Málé Malvinka fű következett, végül Vándorló Ágra került a sor, ám egyikük sem vett észre semmi különöset. Egyedül Tánya alhatta végig az éjszakát, mivel a lányoknak sok alvásra van szükségük. Reggel lett. Mivel Vándorló Ág ismét elkezdett morogni, amiért cipelnie kell Málé Malvinka füvet, Martin, aki egy 20-as talált a nadrág zsebében, így szólt hozzá. Tudod mit? Van egy 20-asom, menjünk busszal. Ennek mindnyájan megörültek, és bár alapjában elégedetlenek voltak, hiszen mindegyiküknek megvolt a maga baja, olyan vidámak lettek, hogy egy dalocskát énekeltek, amely nagyjából így szólt.
Bárhol is van érte, megyünk közben róla, énekelünk. Egy nagy bácsi, meg egy fatörzs, és egy új név kell mi nekünk. Bárhol is van érte, megyünk közben róla, énekelünk. Ehe, satöbbi, ehe, satöbbi.
Énekelve vonultak az autóbusz pályaudvarra. Rengeteg busz állt benn, az egyik Nápolyba indult, erre az utasok Nápolyt majszolva szálltak fel. Egy másik Svájcba indult, erre mindenki svájci sapkában szállt fel. A harmadik Törökországba indult, ennek az utasai török mézet szorongattak a kezükben, akiknél semmi sem volt, a Se Hollandia feliratú autóbuszhoz igyekeztek. Martin határozott léptekkel tartott egy busz felé, amelynek oldalán a tábla azt hirdette, ez a világ túlsó végébe tart. Martin és barátai természetesen ezt választották.
magas ég. Milyen nagy a világ.
Ámuldozott Málé Malvinka fű.
Gondoltad volna?
Kérdezte vándorló ágtól, de vándorló ág elégedetten szundikált az ülésen. Végig aludta az egész napot és az éjszakát, vagyis az egész utat. Amikor megérkeztek a világ túlsó végébe, úgy kellett felrázniuk.
Szólt
az ág. Már megint gyalogolni kell. Igen, mondta Martin, és kiszállt. Nézzetek jól körül! Megérkeztünk a világ túlsó végébe. Aludjatok jól, szervusztok!
Jamblokör, Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sárospataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Jan Blocher, Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Szervusztok gyerekek, jó estét! Azok a gyerekek, akik az elmúlt napokban is hallgatták esti mesénket, tudják, hogy két fiú és egy leány elindultak nagybácsit keresni. Útközben találkoztak egy növénnyel és egy vándorló ággal, akiket magukkal vittek a világ túlsó végére. Ugyanis odáig vitte őket az autóbusz. Miután Martin, Tánya és Alexander, Málé Malvinka fű és vándorló ág kiszálltak a buszból, körülnéztek. Hát a világ túlsó vége nagyjából ugyanúgy nézett ki, mint a világ innenső vége. Elsőnek egy rendőrrel találkoztak. Rendőrök ugyanis mindenütt vannak. Ez sovány és hosszú lábú volt. Bácsi, kérem, szólította meg Martin. Mi keresünk valamit. Mit kerestek? Kérdezte a rendőr. Gyorsan bökjétek ki, mert éppen a stopplámpákat ellenőrzöm. Egy nagybácsit keresünk, keressük a növények királyát, és szeretnénk elhelyezni vándorló ágat valami biztos helyen, sorolta Martin egy szuszra. Egy nagybácsit? Magam is az vagyok, mondta a rendőr. Legyek a nagybátyád? Nem nekem kell a nagybácsi, hanem neki, mutatott Martin Alexanderre. Hogy hívnak? Fordult a rendőr Alexanderhez. Alexander, felelte Alexander.
Jó, mondta a rendőr. Nesze egy krumpli virág. Mostantól a nagybátyád vagyok, mindjárt segíthetsz is nekem. Eredj oda a fa mögé, és ha jön egy bicikli, amelynek nem világít a stopplámpája, állítsd meg, aztán usdj vele a dutyiba. A fogház egyébként ott van mi.
Alexander zavartan állt. Ám ekkor megszólalt Tánya. És a növények királya? És vándorló ág elhelyezése?
Hát nézd, mondta a rendőr. Azt én nem tudom. Itt kellene megpróbálnotok az erdőben.
Akkor én itt maradok egyedül?
Kérdezte Alexander ilyetten.
Te természetesen itt maradsz, mondta a rendőr. Előre a fa mögé!
De hirtelen Alexandernek már semmi kedve nem volt az egészhez. Szerencsére éppen jött egy biciklista macska szem nélkül, és a sovány rendőrnek ugyancsak meggyűlt vele a baja, mert a szabálytalankodó nagy darab fickó volt, és egyáltalán nem akart börtönbe menni.
Gyere gyorsan, suttogta Martin. Menjünk az erdőbe. És hogyha ebben az erdőben lejtőzik a óliás?
Kérdezte Alexander.
Más választásunk nincs, sóhajtott Martin.
Ahogy beértek a fák közé, mind az öten énekszót hallottak.
Itt az óriás,
mondta Tánya riadtan, és földbe gyökerezett a lába.
Lehetetlen, az óriásnak mély hangja van, nyugtatta Martin,
ez pedig magas.
Halló,
kiáltotta és előrébb lépett.
Van itt valaki?
Hangzott a távolban. Mindannyian megálltak. Málé Malvinka fű nagyot sóhajtott vándorló ág hátán.
Micsoda felhajtás egy óriás miatt,
jegyezte meg.
És miért? Mi egy ilyen óriás egyáltalában? Tulajdonképpen egy ember, aki valamivel nagyobbra nőtt, mint ti.
Mondtam már, hogy ne gondolkodj, szólt rám érgesen ág. Csiklandoz.
Halló, kiáltotta megint Martin. Van itt valaki?
Igen. Én.
Válaszolt a valaki. A vékonyka hanggazdája előlépett a fa mögül. Különös jelenség állt előttük.
Bizonyára egy pici óriás.
Szellemeskedett Málé Malvinka fű.
Téged meg honnan szalasztottak? Kérdezte Martin.
Merészelj velem ilyen hangon beszélni!
Csattant fel az, s már is fent termett egy fán.
Én egy hangjegy vagyok, egy kottafej!
Tátva maradt a szájuk a csodálkozástól. Hogy kerül egy kottafej az erdőbe? Ámuldoztak.
Elmesélem,
mondta kottafej.
Egy trombitából származom, egyébként pedig dó vagyok.
Alsó dó.
Mivel a hanglétra alján helyezkedtem el, minden trombitának van hanglétrája. Azon mindenféle hangjegyek állnak, én tehát alul álltam, fölöttem volt a ré, a fölött a mi, aztán jött a fá, a szó, a lá, a ti, és a felső dó a fő hangjegy. Felső dónak tanultam, tehetségesnek is tartottak, de egy borzalmas napon az én trombitám gazdája olyan borzasztó erővel fújta a hangszerét, hogy én kipottyantam belőle, és zuty, egy szenes vödör kellős közepébe estem. Amikor ott kuksoltam, majdnem a kályhába lapátoltak. Rettenetes volt! Jó nagyot ugrottam, igen ám, de hova kerültem? Egy tejtócsába pottyantam. A szélén fekete szörnyetek hegyezte a bajuszát, és ezt a hatalmas jószágot Cicuskának nevezték, már éppen be akart kapni, amikor sikerült egérutat nyernem, közben alaposan meghűlte. Fájó torokkal bolyongtam a házban, szót váltottam egy teáskannával, aki azt állította, hogy az ő hangja magasabb, mint az enyém. Na majd én megmutatom ennek a repett fazéknak! Elkezdtem veszettül kiabálni, pedig nagyon fájt a torkom, és akkor rá kellett jönnöm, hogy már nem vagyok alsódó, hanem szó vagyok. Mindazonáltal szörnyen boldogtalan voltam, mivel, mint magányos szó, semmit sem érsz az életben.
Még mindig nem tudjuk, hogyan kerültél az erdőbe, mondta Martin.
Ne légy türelmetlen,
mondta a kottafej.
Amint már említettem, árva szóként jelentéktelen vagy ezen a világon. Éppen ezért végül ismét felléptem egy gyerek trombitában. Nehezemre esett ugyan az én adottságaimmal, de egy hangjegynek élnie kell. Hát, becsülettel megpróbáltam. Sajnos, tévedtem. A trombita túl kicsinek bizonyult. Kicsi hangétrán, kicsik a hangjegyek. Recsegtettem, ropogtattam, zűrzavar támadt a hanglétra. Eltört. Viszont jó volt. Mindez már itt történt, ebben a borzalmas erdőben, mivel az a kisfiú, aki a trombitán játszott, éppen idejött kirándulni. Hatalmas forrással a földre estem. És ha eszembe jut, hogy mennyit szenvedtem, sírni támad, kedve.
És ekkor kottafej elkezdett bőgni.
Legjobb, ha velünk taltasz, Dó, útközben esetleg neked is sikerül egy trombitát találnunk. Semmi szükségem, rátok!
Visította a hangjegy, és újból elkezdett rettenetesen bőgni. Hogy a vándorló társaság magával vitte ezt a kissé beképzelt kottafejet, holnap este megtudhatjátok. Mára elbúcsúzom. Szép álmokat, gyerekek!
Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacsfai László olvasott fel. Szerkesztette Marsa Léva. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Darvas Iván mondja el.
Elégia. Mint ólmos ég alatt lecsapódva teltem füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskorói híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve feloldja a tömét bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyirkos homályba. Felej, innen vagy. hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol e falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi, óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett szép szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átcikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábosban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy e táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.
József Attila Elégia című versét Darvas Iván mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Dauda gróf meghatározhatatlan származású és nemzetiségű arisztokrata volt. Pólóistálót tartott, kártyázott, táncolt, a lóversenyen rettegtek tőle a bukmékerek. A nők föntartás nélkül imádták. Volt benne valami szívós és félelmes kedvesség, nyurga volt, finom orra, szép kis füle, hízelgő hangja, beteges színű, gyöngéd arcbőre esti világításnál gyöngyházfényűnek látszott. Most csuttogott, nagy turfveszteségeket, lejáró váltókat emlegetett. Megrendítően tudott feküdni, szólnia sem kellett, nyurgalába mozdulatlanul is, zseniálisan fejezte ki az öngyilkosság előtti hangulatot. Az öreg nő végignézte az ágyán heverő szép fiút. Hirtelen a nyakához nyúlt, izgatott keze a gyöngy kapcsát kereste. Oda adom a gyöngyöm.
Aranyi fiú. Hunyadi Sándor novellájának második része.
A gavallér, amikor elment, felcsöngette a liftet. A portással benzint töltetett az öngyújtójába, és taxiért telefonáltatott. Zsebében megtapintotta a gyöngyöt. Számítgatta, hogy mennyit kaphat érte. Déltájban fölhívta a telefonon Negro Pontes urat, az ékszerészt, és sürgősen magához kérte fontos, bizalmas és nagyszabású üzleti ügyben. Az ékszerész dúsgazdag nagyvilági ember volt, előkelő klubokba járt, szinte fontosabb volt számára a drágakő üzletnél a társasági élet és a tőzsde. Mégis szinte elpirult az izgalomtól, amikor a fiatal gavallér telefonüzenetét megkapta. Repülök, rajongta a kagylóba. Szegfűtűzött a gombjukába, és útközben lestoppolta az autóját egy virágkereskedés előtt. Vett 10 szál tearózsát, hogy ne állítson be üres kézzel ifjú barátjához. Negropontes úr 50 éves, fényesen kopasz, festett bajuszú, elegáns molett férfi volt. És csöppet sem a kínálkozó üzlet izgatta, az üzleteit rendesen a vállalatának bizalmi emberei intézték. De szerelmes volt egy kicsit Dauda grófba. Régóta figyelte az életét, szerette volna, ha a bajba kerül, hogy bizonyos föltételekkel kisegíthesse. Tett is neki néhányszor formális ajánlatot, amelyeket azonban a gavallér szemérmesen, de nem véglegesen elutasított. Negropontes urban valami halk sejtelem mozgott, hogy talán most érkezett el az alkalmas pillanat. Nem lesz olcsó ügy, számítgatta, de keleti vére lángolt, és úgy jelent meg a fiú lakásán, mint egy színésznőnél. Kecsesen átnyújtotta a virágot, szimatolta a levegőt, közel járt hozzá, hogy kezet csókoljon. A gavallér megmutatta a gyöngyöt. Kacéran és fenyegetően viselkedett. Bocsánatot kért, hogy reggeli pongyolában van, félig mezítelenül. Az ékszerész elsápadt. Ismerem ezt a gyöngyöt, mondta halkan ijedten, és írtózva tette le a láncot, mintha vipera lenne. A fiú mosolygott. Az ékszerész nem alkudott, habozás nélkül belement a gavallér árajánlatába. A kalapját, kesztyűjét kereste ideges szemével. Sietek, mondta, intézkednem kell, hogy folyósítsák önnek a pénzt. A fiú barátságosan, szinte melegen nézett utána, amikor elrohant. Hogy igyekszik, hogy tetszem neki, gondolta. Volt benne valami a kislány piruló öröméből, aki érzi, hogy szeretik, bár kissé kényelmetlen, hogy nem viszonozhatja tiszta szívből ezt a szerelmet. Fütyörészre sétált a dolgozó szobájában. Az inas már régebben bekészítette a postáját. Belepislantott a leveleibe, kibontotta a déli újságot. A lap utolsó oldalán terjedelmes tudósítás volt a tragédiáról. A gyilkos még nincs meg, közölte a tudósítás, de a rendőrség már nyomon van. A tettes magával vitte az áldozat híres rózsaszín gyöngyét. Amikor a gavallér elolvasta a cikket, káromkodni kezdett dühében. A halott asszony számára nem volt egy futó gondolata sem. Csak saját magával foglalkozott. Mi lesz vele? Mintha a cikkben egy csomó nyomtatott nyilat látott volna, amelyek a hegyükkel mind feléje mutatnak. Nem hitte, nem akarta hinni, hogy valaki őt tarthatná gyilkosnak. De milyen botrány lesz körülötte? Őt is ugyanaz a fajtájú erkölcsi fölháborodás bőszítette föl, mint a sofőrt az ágy alatt. Dauda úgy érezte, hogy először is az ékszerész után kell vágtatnia. Fel kell világosítani. Aztán körbe kell száguldalni a redakciókat. Fölmenni a rendőrségre. Elébe kell vágni a dolognak, mielőtt őt érni el a dolog. Negropontes még a délelőtti grapefruitja mellé olvasta a cikket, és szörnyű módon megrémült, amikor a gyöngyöt meglátta. Szerelmes fantáziája túlbecsülte a fiúja vakmerőségét. Elhitte róla, hogy gyilkolt, és hogy utána őt próbálja beléhúzni a dolgába, orgazdának. Messzire elment volna a kaland érdekében, de ez már sok volt. Vannak tévedt nemi életű emberek, akik egy darabig hagyják zsarolni magukat, de aztán egy ponton túl megbokrosodnak. Az ékszerész is ebben a morális hevületben jelent meg a rendőrségen, hogy elmondja tapasztalatait. A két detektív éppen fürdés után találta a fiút. Borsózöld frotírköpeny volt rajta, inasa a hátát dörzsölte. A gavallér büszke megvetéssel fogadta a detektíveket, ahogyan a társasági szabályok szerint alsórendű embereket szokás kezelni. Némi húzavona után átadta a gyöngyöt. De semmiképpen sem akarta őket a rendőrségre követni. Fenyegetőzött, hogy mindkettőjüket elcsapatja az állásából. Előkelő barátait emlegette, hercegeket, állás nélküli királyokat, aktív minisztereket. A detektívek makacsul álltak, mint a tulkok. Amikor a fiú már nagyon hangos és szemtelen lett, a magasabbik termetű, szelíd mozdulattal kis acélbilincset vett elő a zsebéből. Az esti lapok már a gavallér nevét is közölték a bűntényel kapcsolatban. Még nem írták határozottan, hogy ő a tettes, de a kolerikusabb riporterek elég nyomós célzásokat tettek rá. Dauda gróf még tagad. Ez volt az egyik újságcikkének három hasábosan szedett frontális címe. És ez a cím fejezte ki általában az egész sajtó hangulatát. Valóságos kis portrétanulmányok jelentek meg a Gavalléról. Kikutatták, hogy élt, kikkel barátkozott, milyen koktélt szeretett. Reggelre pedig már gyöngéden érintették a cikkek annak a lánynak a személyét is, akit Dauda meg szeretett volna szöktetni. Ez a lány negyed nap meg is jelent a rendőrségen. Kis filckalapban egy hegyes fejű hülye és gyönyörű orosz agárral, ahogy 19 éves úri lányok elszoktak tűnni hazúrról. A lány meg volt róla győződve, hogy a fiú érte gyilkolt, mert így akart pénzt szerezni a szökéshez. Lelke három álmatlan éjjelen át habozott, hogy merre dőljön. Taszítsa el magától a fiút, a szerelmet és a bűnt, vagy álljon oda a dolgok mellé? A lánynak sok őse súlyos alkoholista volt, tehát a regényes megoldást választotta. Elszökött hazúrról, elment a rendőrségre, hogy bejelentse, voltaképpen ő a tettes, a felbújtó, miatta öltek. Végtelen naívságában azt hitte, hogy ezzel segíteni fog a fiún. Megfelezi vele a bűnterhét. Még olyan képzelődése is volt, mivel a szerelmet rendkívül enyhítő körülménynek hitte, hogy őszinte és önfeláldozó föllépése után mindketten meg fogják úszni a dolgot szóbeli dorgatóriummal. Azonnal szembesítették a fiúval. A gróf, micsoda malőr, valami fertőzést kapott már az első nap a cellájában. Szakálpenész támadta meg. A haját lenyírták, viszont nem borotválkozhatott. A feje és az álla be volt kenve sárga kenőccsel és meghintve xeroformmal. De a lány ezzel nem törődött. Zokogva borult ideája nyakába. A Gavallér, mikor megtudta, hogy az aranyhala miért jött, dühöngve lökte el magától. Neki sem volt jogi tájékozottsága, de azt igen életre valóan érezte, hogy ez a dolog tökéletes pszichológiai magyarázattal szolgálna a tettéhez, ha valóban elkövette volna. Elkeseredve szitkozódott. Mi a fenének jött ide? Tört volna ki a lába? Mindenki engem akar besavanyítani? A lány elájult. Fölmosták, mi alatt gyönyörű agara bambán szaglázta a jelenlévők cipőjét. A fiút visszavezették cellájába. A nyomozás vezetésével megbízott tanácsos megvakarta a fületövét. Nem volt zseniális ember, mint Raskolnyikov vizsgáló bírája, de nem volt buta sem. Túl világosnak tetszett előtte a dolog. Az összes tanúk vallomása, a liftboy, a portás, az ékszerész, az új nyomok, a viszkis üvegen, a hamutartón, a cigarettavégek és most az angol lány föllépése tökéletes bizonyítékokat jelentettek. Ebben az ügyben valami nem stimmel, gondolta a rendőrtanácsos. Intelligens ember nem hagy maga után ilyen tiszta nyomokat. Nem erőltette meg az agyát különösebben, csak nézte az előtte lévő feladványt. Türelmesen várta, hogy segítsen neki az idő, belerajzolva egy-egy betűt a keresztrejtvény üres kockáiba. A fiatal Arszlánon kívül még négy embert vett őrizetbe a rendőrség. Egy lengyel magánzót, aki azon az emeleten lakott, ahol a gyilkosság történt. 24 óráig faggatták, de a 25-en el kellett bocsátani. Azt a házi szolgát, aki a porszívógépet kezelte, ennek a szegény embernek a nyelve nehezen mozgott. Tények helyett inkább arra hivatkozott, hogy hadirokkant katona. Megverték, de harmadik nap muszáj volt elbocsátani őt is. Végül ott tartották a rendőrségen a sofőrt és a komornát. Nem irányult ellenük konkrét gyanú. Pusztán bürokratikus eljárásból történt, hogy őrizetbe vették őket. Nagyon közel voltak a büntet színhelyéhez. Hát, ha többet tudnak annál, mint amennyit beszélnek. A komorna nagyon elegáns volt, sima, sötét szürke angol kosztümjében, mint délelőtti sétáján egy úrhölgy. Amikor tanúvallomását megtette, el akart menni. Nem engedték ki a szobából. Szóval letartóztattak? Kérdezte sértődött mosolyjal. Megnyugtatták a finom rendőrségi disztinkcióval, hogy mindössze őrizetbe van véve. Kérem, ha ez így szokás, mondta udvarias belenyugvással a nő. Mindössze annyit kért, hogy engedjék meg, beszélhessen vőlegényével a sofőrrel. Üzenni szeretne vele a városba. Nem engedték meg. Különben sem lenne értelme, hiszen az sem mehet ki az épületből. Ez már megijesztette a komornát. Úgy mutatta, mintha nagyon meg lenne lepve, bosszankodna, de a hatóságok iránti tiszteletből elnyomná az indulatát. Olyan tehetségesen viselkedett, hogy még bocsánatot is kértek tőle az elkerülhetetlen kényelmetlenségért. Bevezették egy üres szobába, ahol kérlelhetetlenül csöpögött az elromlott fali vízvezetékcsap. Nem csukták rá az ajtót, csak betették. A nő leült, nézte az asztalt, a kiszáradt tintatartót. Összeszorította a száját. A sofőrre gondolt. Elég okos-e? Nem követte el vajon valami ügyetlenséget? A sofőr úgy tett, mintha nagyon mérges lenne, amikor közölték vele, hogy maradnia kell. Magyarázgatta, hogy dolga van. A garázsba kell vinni a kocsiját, engedjék ki, csak 10 percre, visszajön, becsület szavát adja. Tőle nem kértek bocsánatot, leintették. Bevitték egy másik irodába, ahol 2 altiszt poros aktákat rendezgetett. A sofőr előbb beszélgetni próbált a szolgákkal, aztán bárhogy meg volt ijedve, elaludt egy hivatali fapadon, fejét hátra támasztva a falnak. Alvó arcán megjelent lelkének nyugtalan párája. 3 nap alatt nagyon sokszor hallgatták ki őket. A tanúvallomásuk eleinte pontosan összeillett, hiszen a tett hajnalán alaposan megbeszélték egymással a szöveget. Aztán ellentmondás kezdett mutatkozni közöttük. Oly észrevétlenül történt, hogy eltértek az eredeti alapról. A sötétség tette a magány rémülete. Az első nap semmi nyomot nem adtak, amely Dahuda gróf ellen szólt volna. A komorna igen rafináltan ezt a viselkedést találta helyesebbnek. A második napon sejteni engedtek valamit. A 3. napon pedig már nyíltan vádoltak. Hallották a gavallér hangját, hallották a veszekedés zaját. A sofőr szerint sikoltást is hallottak, de azért nem keltek föl, mert azt hitték, hogy a pár ilyen módon enyeleg egymással. Lomhán, de halálos biztonsággal szaporodtak az akták, a jegyzőkönyvek, a kopott könyök védős rendőrségi dínok közömbösen iratta alá minden kihallgatás után az őrizetbe vettek vallomásának tolba mondott szövegét. A nyomozást vezető tanácsos most már kétségtelenül érezte, hogy itt van valami. Ehhez nem kellett nagy elmeél. A 2 fogoly óráról órára rosszabbul viselkedett. Nem tehettek róla. Ha valaki bevesz egy aszpirint, 1/4 óra múlva akkor is megizzad, ha a legnagyobb jellemerővel próbálja ezt a fizikai tünetet megakadályozni. A gyilkosokban pedig hatalmasabb szer dolgozott, mint a szalicil. A tanácsos 2 napig arra gyanakodott, hogy bűntársai a grófnak. A 3. nap külön választotta ügyüket. És az utolsó éjjel ravasz keresztfaggatásokkal és 5 perces szembesítésekkel teli drámai finise után kint lihegett az ügy. Kiderítve, mezítelen revetkezve, mint egy darab gőzölgő véres hús, amelyet épp most akasztottak föl a mészárszék vaskampójára. A rendőr tisztviselő önerégülten kezet fogott saját magával a lelkében a siker miatt. Holott az érdem nem az övé volt, hanem az évezredek alatt kiépült kopó metódusé. Sőt, nem is volt siker. Az ilyenfajta gyilkosokat mindig megfogják. Gyilkolni nagyon nehéz. Azok a zsenik, akik következmények nélkül gyilkolhatnának, miniszterek lesznek, nagy költők, tudósok, Nobel-díjat kapnak működésükért. A gyilkos pár számára a harc új szakasza következett. Most kifejthették azt a tervet, amely szinte a tett kidolgozásának pillanatában megszületett mindkettőjükben. Hogy mártsák be egymást? Hogy tolják egymásra a bűn nagyobbik részét? A sofőr brutális durvasággal aljasul viaskodott. Mialatt egész furcsán újra meg újra elfogta az a morális fölháborodás a világ gonoszsága miatt, amelyet akkor érzett először, amikor az áldozat ágya alatt fekve meglátta a gavallér lakcipős lábát. A komornában viszont csak egy óráig lángolt az élet ösztöne, aztán feladott mindent. Elképzelte, hogy mi jöhet ezután. Sok év. Egymás mellé tett ezer meg ezer egyforma nap, kemény böjt, unalom. A női fegyházak durva fehér neműje, csíkos ruhája, facipője, a prics, a piszkos bádokkorsóban az állott víz, a börtön ammóniaszagú, homályos alvilága. Inkább a halálra vágyott, akár a pokorra is. Vonta magára a bűnt, mint egy piszkos paplant, oly rettentő részleteket árulva el lelkéből, hogy annak a sokat próbált, közömbös öreg rendőrségi dínoknak a kezében is megállott a toll, aki a vallomását körmölte. Nem kellett volna megtenni, de a rendőrségben is van szív. Ennek köszönhette Dahuda gróf, hogy hajnali 5-kor felköltötték rögtön a komorna döntő vallomása és beismerése után. A tanácsos gratulált neki, és bocsánatot kért tőle. Teát, fagylaltot, serit, fekete kávét hozattak a számára. A gavallér, amikor a jó hírt közölték vele, először fölsóhajtott, aztán tombolni kezdett.
Hülyék, ökrök, mindnyájukat elcsapatom!
Szitta és fenyegette a rendőröket, akik alázatos türelemmel viselték el az átkok zuhatagát. Belátták, hogy ennek az úriembernek az életében csak ugyan méreható zavarokat okoztak. Nincs ember, akitől annyi szerkesztő és hatósági közeg kért volna bocsánatot egy hét alatt, mint Dahuda gróf. Az újságok hosszú, meleg, rektifikáló cikkeket írtak. Azelőtt nem voltak papírjai, amelyek az ártatlanságát igazolták. Most 100 féle erkölcsi bizonyítványa volt. Levele, aktamásolata, okmánya, pecsétekkel és a rendőrprefektus aláírásával. De hiába minden, oly hirtelen és tökéletesen kikerült a forgalomból, mintha meghalt volna. Elment a klubjába. Ahogy leült, a komornyik hozzálépett és levelet nyújtott át neki, amelyben a háznagy mély tisztelettel és nyájas barátsággal arra kérte, hogy a választmány döntéséig szüntesse be látogatásait. A levelet a dohányzóban olvasta el megszokott foteljében. Pillanatig arra gondolt, hogy azonnal magyarázatot követel a pimasságért, és ha kell, tetleg inzultálja a választmány tagjait. Aztán belátta, hogy ennek nem sok értelme lenne. Kicsit még nézegette az újságokat, majd elment. Helyesebben távozott. A bolyok feszesen tisztelegtek előtte, amikor lesétált a lépcső piros szőnyegén. A vesztibülben föltette a cilinderét. Aki ránézett, nem hitte volna, hogy ezt az urat innen kidobták. Az angol család, amelyhez a lány tartozott, eltűnt. Hozzáintézett levelei visszaérkeztek. Egykori barátai nyílt hidegséggel utasították vissza közeledését, vagy azzal a túlzott szívélyességgel tértek ki előle, amely még rosszabb, mint ha valakinek nem köszönnek. Így aztán roppant unalmassá vált számára a pompás, babérillatú hely kék tengerével és pazar hoteljeivel. Az anyagi nehézségek is jelentkeztek. Dahuda gróf abból élt, hogy gavallér, és ezt az üzletet nem folytathatta, mióta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett. Megpróbálta pörrel fenyegetni és zsarolni az újságokat, amelyek írtak róla, de nem kapott e vállalkozásához ügyvédet. A rendőrségem bejelentette igényét a bűnjelként lefoglalt gyöngyre. A gyöngy az övé. A szerencsétlen áldozat neki ajándékozta. A hatóságok az elhunyt családjához utasították. Dauda gróf úgy találta, hogy rendkívül egészséges és erőszakos emberek, akik imádják a pénzt. Nem mert közeledni hozzájuk. Ha egy szót szólnék nekik a gyöngyről, orba vágnának, fogalmazta meg világosan a helyzetet. 6 héttel az összeomlás után volt egy kínos negyed órája Dauda grófnak, amikor az öngyilkosság is eszébe jutott. Ez olyasmi volt, mint egy lelki kólika. De a görcs percek alatt megenyhült. Bő reggelije előtt üldögélve terveket csinált a jövőre. Tudta, hogy ha nem akar hivatásos bűnöző lenni, nem sok dolog közt választhat: sofőr, parkettáncos, tenisztréner vagy krupié. Ez az egész. Szeretett ülni, szeretett pénzzel babrálni, tenyere bizsergett a rató után. A krupié mesterség mellett döntött. És mivel jó modora úri neve volt és sok nyelvet tudott, a pálya is kinyílt előtte. Így került Ausztriába, amelyet hamarosan megszeretett üde, havasi frissessége és jámbor kedélyessége miatt. Amikor én találkoztam vele, már szemmel láthatólag nagy pozíciója volt a kaszinóban. Alapjában véve nem is krupié volt már, hanem ellenőr, és csak azért ült le néha személyesen dolgozni, mert kedvence volt az asszonyoknak. A játék fölpesdült, nekivadult, ha ő forgatta a kereket. Csupa nő ült az asztala körül, kifestve, lenyírva, lefogyasztva, szemöldöktelen arcukon a sivár kévágynak és a pénz körül való izgalomnak kifejezésével. Dauda gróf úgy ült magas trónján a kerék mögött, akár a fejedelem. Érezte, hogy szeretik. Mosolyát úgy osztogatta, mint a kitüntetéseket. Határozottan boldog volt, önérzetes, megelégedett. Kifeküdte szerencsésen a neki való helyet.
Aranyi fiú. Hunyadi Sándor novellájának második részét hallották. Felolvasta Szacsvai László. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Varsány Janikó. A befejező rész hangzott el. A hangfelvétel 2008-ban készült, és legutóbb 2022. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.
Huszonegy óra, a Kossuth Rádió híreit hallják.